békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 47. Zsoltárunkat énekeljük virágvasárnapi istentiszteletünk kezdetén. A 47. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. No, minden népek, örvendezzetek és tapsoljatok, Istent áldjátok! Énekeljük el. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hallgassuk meg testvérek Máté evangéliumának 21. részéből, az első verstől a 11. versig terjedő szakasz. Máté evangéliuma 21. részében az első verstől így olvassuk virágvasárnap történetének leírását. És mikor közeledtek Jeruzsálemhez és Bétfagéba, az olajfák hegyéhez jutottak, akkor elküldött Jézus két tanítványt, és mondanékik: menjetek ebbe a faluba, mely előttetek van, és legott találtok egy megkötött szamarat, és vele együtt az ő vemhét, oldjátok el, és hozzátok ide nekem. És ha valaki valamit szól nektek, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal el fogja bocsátani őket. Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék a próféta mondás, aki így szólt: mondjátok meg Sion leányának, imhol jő néked a te királyod, alázatosan és szamáron ülve, teherhordó szamárnak vemhén. A tanítványok pedig elmenvén és úgy cselekedvén, amint Jézus parancsola vala nékik, elhozák a szamarat és annak vemhét, felső ruháikat rájuk terítették, és ráült azokra. A sokasság legnagyobb része pedig felső ruháit az útra teríté, mások pedig a fákról gallyakat vagdalnak, és hintenek vala az útra. Az előtte és utána menő sokaság pedig kiált vala mondván: hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jő az Úrnak nevében, hozsánna a magasságban. És amikor bemegy vala Jeruzsálembe, megmozdult az egész város mondván: kicsoda ez? A sokaság pedig mondta: ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Isten áldja meg az ő igéjét, annak magyarázatát és minden hallgatóját. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldott vagy te, aki eljöttél, eljöttél erre a földre, eljöttél, hogy megvásd a te népedet. Áldott vagy, aki visszamentél az atyához, és még egyszer eljössz, hogy igazságban ítéletet gyakorolja mindenség fölött, és magadhoz vedd a tieidet. Örökkön örökké veled legyen, és veled örvendezzen ez a te megváltott, üdvözített néped. Szeretném most téged magasztalni és dicsőíteni, mert te vagy erre egyes egyedül méltó ebben a világ mindenségben. Köszönjük te néked, hogy ma reát tekinthetünk, és téged tisztelhetünk, téged imádhatunk, előtted hódolhatunk. Kérünk, áld meg ezt a gyülekezetet, virágvasárnap Isten tiszteletünket, és áld meg mindazokat a helyeket, ahol körülötted gyűlnek össze az emberek, és téged imádnak, téged hódolnak, ennek előtted hódolnak. Kérünk téged arra, Úrunk, hogy szólj hozzánk is, és minden helyen. Legyen a te szavad olyan szó, amelyik eléri a szívünket, amelyik irántad való hódolatra, bizalomra, szeretetre hangol bennünket. Legyen szavad olyan erős, olyan hatalmas, hogy megtöri hitetlenségünket, irántad való velünk született szeretetlenségünket. Legyen olyan szó, amelyik kiragad bennünket a bűneinkből, és újjá teremt. Kérünk téged arra, hogy ezzel az élő igével, az életnek beszédével áldj meg egyen-egyenként ma itt mindnyájunkat. Köszönjük, hogy együtt lehetünk, és együtt figyelhetünk te reád ebben az órában. Amen. Kedves testvérek, énekeljük ige hirdetés előtt a 173. énekünket. A 173. énekünk így kezdődik: nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére.
Yeah.
Isten tiszteletünk alapigéjét Ézsaiás próféta könyvének 40. részéből olvassuk. Ézsaiás próféta könyvének 40. részéből a 9. verstől a 11. versig. Magas hegyre menj fel, örömmondó Sion, emeld föl szódat magasan, örömmondó Jeruzsálem, emeld fel, ne félj, mondjad Júda városinak, ím hol istenetek. Ímé az Úristen jő hatalommal és karja uralkodik, ímé jutalma vele jő és megfizetése ő előtte. Mint pásztor nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat és ölében hordozza, a szoptatósokat szelíden vezeti. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, régebben, ahogy erről Bálint Sándor tájékoztat bennünket, virágvasárnappal kapcsolatban számtalan különös elképzelés és szokás élt az emberek fejében. Úgy írja, hogy virágvasárnapot megelőzi a virághét, a fájdalmas péntök és a virágszombat. A szögedi nagytájon, pálmaágak nem lévén, a virágvasárnap leginkább barka szentöléssel telik. Mint ahogy szerte a keresztény világban így cselekszenek. Régen a római katolikus templomban beszentölt barkából minden családtag lenyelt egy szemet, hogy egészségét az évben megőrizze. Kiszomboron a szentölt barkáról egy rügyet letörnek, és keresztet idézve a ló és tehén homlokán szétdörzsölik, hogy a nyila, azaz a villám elkerülje. A szentölt barkát nem vitték a házba, hanem az eresz alá tűzték, hogy távol tartsa az ártó szellemeket a háztól. Így ír híres kutatónk. Nos, mindezek a néphagyományok, minden tiszteletre méltóságuk ellenére, népünk hitetlenségéről és babonásságáról árulkodnak, amit a római katolikus felekezet mindig is kiszolgált, és ma is kiszolgál. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy ezek a egyháziasított babonás szokások mára kihaltak. És a legtöbb embernek halvány fogalma nincs arról, hogy mi is az a virágvasárnap. Nos, a református felekezet mindig is hirdette azt, és ma is ezt hirdetjük, hogy virágvasárnap főszereplője nem a barka, nem a tavasz, nem a virágok, nem a pálmák, hanem az Úr Jézus Krisztus. Az Úr Jézus Krisztus. Ilyenkor őrá tekintünk, aki annak idején bevonult Jeruzsálembe. És ilyenkor mi az élő Jézus Krisztust ünnepeljük. Ma Ézsaiás próféta szavait olvastam fel, azokat a szavakat, amelyeket némi változtatásokkal elismétel a könyvének a 62. részében is, és azokat a szavakat, melyekhez csatlakozott később Zakariás próféta, amikor ezt mondta, örülj nagyon Sion leánya, örvendez Jeruzsálem leánya, íme jön hozzád a te királyod, igaz és szabadító ő. Ezekre a prófétai igékre emlékeztek vissza annak idején Jeruzsálembe, és köszöntötték így a názáreti prófétát, Jézust, áldott, aki jő az Úr nevében. Íme jön hozzád a te királyod, áldott, aki jő az Úr nevében. Hozsánna Dávid fiának, a mi királyunknak. Ahogy azok a Jeruzsálem beliek annak idején az Úr Jézusra vonatkoztatták a prófétai szavakat, mi is reá vonatkoztatjuk. Mi is reá vonatkoztatjuk. Annál is inkább, mert Jézus maga azt mondta, hogy Mózes róla írt. Feltámadása után magyarázta az emmausi tanítványoknak az írásokat, melyek róla szóltak. Azért nyugodtan azt mondhatjuk, hogy Ézsaiás próféta is az Úr Jézusról írt. Ezért ma azt kérdezzük, mit hirdetett Ézsaiás próféta az Úr Jézusról a felolvasott igében. Mert ebben a felolvasott igében az Úr Jézus áll előttünk. Először is, testvérek, Az Úr Jézusra azt mondja a próféta, ím hol istenetek. Jézus Krisztusról mondta, és mi is vele együtt mondjuk, az Úr Jézusról, hogy ő Isten. Örökké áldandó Isten. Akik ma a Biblia alapján állnak, a hitük ezen nyugszik, és a Biblia tanítását vallják, azok ma is Jézusra mutatnak, és azt mondják, íme istenetek. Én is rámutatok ezen a helyen, és azt mondom, íme virágvasárnap Jézusa, íme a ti istenetek. Sok bibliai íge mutatja azt nekünk, hogy az Úr Jézus Isten. Ezek közül most csak néhányat hadd idézzek fel, melyek éppen az ő szájából származtak. Kihallgatása során a főpap megkérdezi tőle, te vagy-e Krisztus, az áldott fia? Jézus válaszol, és magát az áldott fiának, vagyis Isten fiának mondja, majd hozzáfűzi, hogy meglátják őt a hatalom jobbján ülni, és eljönni az ég felhőivel. Márk 14-ben olvassuk ezt. Jézus a főpap kérdésére három állítással válaszol. Mindhárom állítás azt mondja, hogy ő Isten. A szavai nem is maradnak hatástalanok. Ebben az összeállításban a főpap azonnal megszaggatja a ruháit, és azt mondja, mi szükség van ezek után még tanúkra. Hallottátok az Isten káromlást. Saját szavai alapján méltó a halálra, mert ember ő és Istenné teszi magát. Istennek állítja magát. A főpapnak egyébként a Mózes második könyve megtiltja, hogy a ruháit megszaggassa. Azonban egy esetben megtehette ezt, ha Isten káromlást hallott. Ezzel fejezte ki a döbbenetét a főpap. Megszaggatta a ruháit. Itt a főpap megszaggatja a ruháit, és ezzel bizonyságát adja, hogy megértette, amit Jézus mondott. És ott ülnek a zsidó nagytanácsnak a tagjai, a Sanhedrin tagjai, akik nem buta emberek voltak, hanem annak a kornak a bölcsei közé tartoztak. Ott volt Gamáliel, a későbbi Pál apostolnak a tanítója. Ott voltak más istenfélő emberek is, és ezek az emberek is hallgatnak. Mert ők is értik a főpap cselekedetét. Jézus valóban Istennek, az áldott fiának mondta magát. Ezért aztán, mint minden Isten káromló, az ószövetségi törvény alapján méltó a halálra. Egy másik igét is hadd idézek a testvéreknek, János evangéliumának 10. részéből, amikor is azt olvassuk, hogy a templom szentelés ünnepén megkérdezik Jézustól, hogy ő lenne-e a Messiás, a Krisztus. Erre az Úr Jézus válaszol, és a válaszában azt mondja, én és az Atya egy vagyunk. Én és az Atya egy vagyunk. Erre a zsidók köveket ragadnak, hogy megkövezzék őt. Miért köveztek meg engem, kérdezi Jézus. Azért mondják, mert te ember létedre Istenné teszed magad. Vagyis Isten káromló vagy, és az Isten káromlókat meg kell köveznünk. Kövezéssel kellett megölni az Isten káromlókat. Vagyis Jézusnak a kortársai, azok a zsidók, akik ott voltak körülte, ők is megértették, hogy Jézus nem kevesebbet állít, mint azt, hogy ő egy lényegű, egy az Atyával. Azonos az Atyával. Külön érdemes arra is felfigyelnünk, hogy az egy, én és az Atya egy vagyunk, az egy szót nem hímnemben mondja Jézus, hanem semleges nemben, ami azt jelenti, hogy ő lényegileg egyezik az Atyával. Nem csak úgy egyezik az Atyával, hogy azonos céljaik vannak. Hogy egy húron pendül az Atyával, hanem azt fejezik, hogy ő lényegileg egy. Ő vagyok én, és én vagyok ő. Identitás van köztem és az Atya között. Semmi kétség, hogy ezt a hallgatósága pontosan megértette. Jézus Istennek mondja magát. Ezért meg kell ölnünk. Meg kell köveznünk. Az Úr Jézus Egy másik alkalommal meggyógyított egy béna embert szombatnapon. A zsidók ellene fordultak, mondván, hogy megtörte a szombatot. Megszegte a szombattörvényt, a nyugalom törvényét, mert meggyógyított egy bénát. Akkor Jézus azt mondja nekik, Atyám mindez ideig munkálkodik. Én is munkálkodom. Erre a zsidók, olvassuk az ígében, János evangéliuma 5. részében, még dühösebbek lettek, mert nem csak a szombatot törte meg, hanem az Istent az ő atyának nevezte, és Jézusra emiatt azért voltak annyira dühösek, mert Jézus nem azt mondta, hogy az atya mi atyánk, ahogy a zsidók is nevezték Istent, mi atyánk, ahogy Jézus is tanított minket imádkozni, szólíthatjuk így, hogy mi atyánk, hanem Jézust az én atyámnak nevezte. Az én atyám, nem a mi atyánk, az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. És ezzel a korabeli hallgatóság számára saját magát az Istennel egy szintre állította. Tehát testvérek, Márk evangéliumából, János evangéliumából, s máshonnan is idézhetnénk még számtalan ígét, de ennyi is elég. Annak bizonyítására, hogy az Úr Jézus maga önmagát Istennek állította. Ím hol istenetek, mondja a próféta Jézusra mutatva. És mi is Jézusra mutatunk, és azt mondjuk, íme a mi Istenünk. Aki bevonult Jeruzsálembe, Isten fia, az örökké áldandó Isten. Most testvérek, ezt manapság a hitetlen emberek egyáltalán nem fogadják el. Szóval nem mondja azt egyetlen egy hitetlen ember, hogy Jézus, a názáreti Jézus az Isten lenne. Ez egy olyan mesés, mitológikus, mitikus dolognak tűnik, és azt mondják, hát ez nem, ez ilyet nem lehet ma mondani. Jézus Isten, ugyan. Akkor testvérek, ott vagyunk az Erdélyben, és megyünk egyik városból a másikba, egyik faluból a másikba, és ott állnak a szép unitárius templomok. Tényleg szép templomok. Ugyanúgy néznek ki, mint a református templomok. És ki van írva rá? Egy az Isten. Az unitáriusok tagadják, hogy Jézus Isten lenne. Tagadják, hogy Jézus Isten lenne. Ezért őket tulajdonképpen nem is lehetne keresztjének nevezni. És keresztjének tartani. Tagadják, hogy Jézus Isten lenne, amit az egész kereszténység hirdet. Még az egyházak világtanácsa is, ami magába foglal egy csomó protestáns egyházat, még ott sincsenek jelen az unitáriusok. Ugyanúgy, ahogy a Jehova tanú is, akik itt jönnek, mennek az utcákon, nagyon szép kis imaházuk van a víztoronynál, a piactéren. A Jehova tanúi ugyancsak tagadják, hogy Jézus Isten volna. Egy nagy embernek tartják, nagy példakép, Isten első teremtménye. Nagyon nagy példát adott nekünk, hogy hogyan éljünk jól, de hogy Isten lenne, azt egyértelműen megtagadták. Tehát testvérek, mi egy olyan világban élünk, amelyik Jézussal, mint Istennel nem tud, hogy így mondja, mit kezdeni, nem hisz benne. Kérdés, hogy mi is, akik itt vagyunk, mi mit vallunk Jézusról? Mit hiszünk vele kapcsolatban a Biblia alapján? Higgyük azt, testvérek, hogy az Úr Jézus Isten. Ím hol istenetek. Egy kicsit lehet, hogy ki kéne nyitni az ajtót. Picit nyissátok meg, mert nagyon bemelegedett az idő. Lehet, hogy Gyuri, légy szíves, itt is egy picit, mert... Ez tehát, testvérek, az első, amit Jézusról mond a próféta. Aztán utána így folytatja Ézsaiás. Uram, az Úr jön hatalommal, és karja uralkodik. Ézsaiással együtt az Úr Jézusról mi is ugyanezt mondjuk, hogy ő Isten és Úr. Úr, a mindenségnek hatalmas uralkodója. Ő volt az, aki annak idején, Ézsaiás próféta korában, vagy egy kicsit később, hazavezette a zsidókat, Júda népét a babiloni fogságból. Ő az, aki eljön erre a földre karácsonykor. Ő az, aki végig megy a szenvedés útján, Tehát az egész élete szenvedés volt. Ő az, aki föl van feszítve a Golgota keresztjére. Ő az, aki most ül az atyának a jobbján, mint feltámadott úr, és uralkodik az egész mindenség fele. Ő, testvérek, Jézus, az egész mindenség uralkodója, akinek adatot minden hatalom menjen és földön. Az ő kezében összpontosul minden hatalom. Uralkodik, ahogy mondja az írás, az embereken, az élőkön is, meg a holtakon is. Uralkodik a természeten, a természeti törvényeken, uralkodik még az állatok világán is. Uralkodik, testvérek, a halál fölött, uralkodik az egyház fölött. A Biblia újra meg újra ezt mondja Jézusról, hogy ő Úr, az egész mindenségnek az Ura. Tőle függetlenül nem tud megmozdulni, létezni, élni semmi és senki, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Nem emberek kiáltották ki őt Úrnak, a mindenség Urának, hanem ahogy olvassuk a Bibliában maga, az Atya Isten tette őt Úrrá, és a lábai alá vetett mindeneket. Tehát a legitimációja az nem egy néptől származik, vagy nem népektől, nem az egyháztól származik, hanem magától, az Istentől. Az egyház csak elismeri Jézusnak az Úr voltát, és vallja, és hirdeti is. Nem véletlen, hogy ez volt az első keresztény hitvallás. Vagy legalább az egyik első keresztény hitvallás. Jézus Krisztus Úr. Vallották ezt egy olyan világban, amelyben egy másik urat uraltak, a római császárt. Őt nevezték Kűriosznak, úrnak, császárnak. Odaálltak a keresztjének? Nem. Jézus Krisztus az Úr, a mindenség Ura. Mi őt tiszteljük, őt imádjuk, előtte hódolunk. Vajon az Úr Jézus tanújelét is adta annak, hogy ő Úr? Persze, hogy tanújelét adta. Olvassuk a történeteit a Bibliában. Amikor megbocsátja a bűnt, mint isteni hatalommal rendelkező személy teszi azt. Az ellene elkövetett vétkeket eltörli, megbocsátja, semmivé teszi. Mint Úr sokasítja meg a kenyereket és a halakat, és teszi eléggé a sokaság számára. Mint Úr teremt újjá embereket, akik a bűnben, az istentelenségben élnek, vétkeket csinálnak, halmoznak napról napra. Ő megállítja őket ezen az úton, és új emberré teszi őket. Ott vannak Zákeus, a pénznek az imádója. Ott van a bűnös nő, az élvezeteknek az imádója. Megváltoztatja Jézus az életüket egy csapásra. Ez az isteni uralkodói hatalom, testvérek, kézzel foghatóvá válik akkor, amikor a tengeren parancsol az a viharnak. És a tenger lesimul, a szél megáll. És egy pillanat alatt megváltoznak a légköri viszonyok. Jézus Krisztus úrként parancsol a najni ifjúnak, amikor visszahívja a halálból. Parancsot ad Jairus leányának. Parancsot ad a Lázárnak, hogy jöjjön ki a sírból, és azokat a halál elengedi, mert a halálnál hatalmasabb Úr parancsa ér oda. És annak engedni kell. Jézus Krisztus Úr, testvérek, és ezt még azzal is megpecsételt, amikor ő maga is föltámadt a halálból. Ő fölötte nem uralkodik a halál, ami mindnyájunk fölött uralkodik. Ő uralkodik a Biblia tanítása szerint a halál fölött. Ezért mondta az Ézsaiás próféta, amikor távolról látta Jézus árnyékát. És ezért mondjuk mi magunk is, Jézusra nézve. Ő az Úr, mégpedig nem egy Úr a sok közön, az Uraknak az Ura, a királyoknak a királya, a fejedelmeknek a fejedelme. Ő egyed uralkodója ennek a mindenségnek, testvérek. Most ez olyan nagyszerű dolog, hogy Jézusra nézve, aki Jeruzsálembe vonult, így tudjuk elmondani. És ma is itt ez megszólal közöttünk. Jézus Úr, aki méltó az imádatunkra és a hódolatunkra. De a próféta tovább lép, és kövessük őt. Mert nem csak azt mondja, hogy Jézus Krisztus Isten és Úr, hanem azt is mondja, az én Uram, az Úr jön, vele jön szerzeménye. Előtte jön, amiért fáradozott. Ez kicsit más, mint a Károli fordítás, az új fordításból idézem. Mert jobban visszaadja a szövegnek ott az értelmét. A próféta azt mondja, jön az Úr, és vele jön a szerzeménye, amiért fáradozott. Mi is Jézusra nézünk, és azt mondjuk, ő az Úr, és vele van szerzeménye, amiért fáradozott. Ott van Jeruzsálemben is, előtte, mögötte, mellette, ott megy az ő szerzeménye, az ő népe, amiért fáradozott. Csodálatos dolog, testvérek, hogy amikor bemegy Jeruzsálembe, pont azért megy oda, hogy fáradozzon az ő népéért, hogy megszerezze őket az ő vére árán, fáradtságos munkával, verejtékkel, kínnal, keservel, testi-lelki gyötrelemmel. A nép, amely az ő szerzeménye, melyet fáradtságos munkával szerzett magának. Az igazi egyház, az igazi hívő embereknek a népe. Csodálatos testvérek, látnunk azt, hogy Jézus népet szerzett magának. És ez a nép, testvérek, ma is ott van Jézus körül. Az a nép, amelyiknek a bűnét magára vállalt, amelynek a büntetését Jézus magára vette ott a Golgota keresztjén, akikért fizetett az életével, az a nép az ő szerzeménye. Az ő szerzeménye. És ez a nép, testvérek, minden egyes kis tagja, te is, én is, ott lehetünk Jézus körül. Vele együtt lehetünk. Olyan csodálatos ez, testvérek, hogy mi énekeljük is ebben az egyik énekünkben, hogy mivel mi a Jézus szerzeménye vagyunk, nem vagyunk mi magunkéi, hanem Jézus vére, bére vagyunk. Jézus vére. Mondjuk a Heidelbergi K.T. első kérdésében, mi nem a magunkéi vagyunk, hanem az én hűséges Uramnak, mondjuk egészen személyesen, hűséges Uramnak és megváltónak, Jézus Krisztusnak a tulajdonai vagyunk. Mi az ő szerzeményei vagyunk. Ezt el tudja mondani mindaz, aki Jézushoz tartozik. Én az ő szerzeménye vagyok, akiért fáradtságos munkával fizetett. Ott a Golgota keresztjén. És ezt a népét, testvérek, amit ő megszerzett, mindig is úgy gyűjtötte, ma is úgy gyűjti, hogy megszabadítja őket. A szabadítás által gyűjti magához az ő népét. Úgy volt régen is, ahogy kiszabadította az ő népét Egyiptomból, ahogy kiszabadította őket Babilonból, úgy szabadítja ki ma is őket a bűnből. Megszabadít a bűneinkből, és ezáltal gyűjt bennünket magához. Az ő kegyelme, az ő bocsánata által gyűjt bennünket maga köré. Oda gyűjti maga köré az ő szerzeményeit, az ő népét. Ha elfogadjuk az ő kegyelmét, az ő bűnbocsátó szeretetét, azonnal ott vagyunk körülötte, mint az ő szerzeménye. Íme az Úr Jézus, aki Isten, aki a mindenség ura, és aki népet szerzett magának az ő vére árán. De a próféta megint tovább lép, és azt mondja, az Úr jön, és vele jön a szerzeménye. Ez a vele, testvérek, ez is hangsúlyos, mert ez azt jelenti, hogy Jézus, az Úr az ő népe körében van. Ő a népével van. Ez egy természetes dolog. Hogyan is lehetne Jézus az ő népe nélkül? Vele van az ő szerzeménye, amit megszerzett maga. Mi velünk is velünk van, amit megszereztünk magunknak. Dolgoztunk, ez az amaz, velünk van a ruhánk, velünk van az autónk, kabátunk, egyéb dolgaink. Az, ami szerzemény, velünk van. Jézussal vele van az ő szerzeménye. Együtt él vele az ő népe. Régen is így volt, ma is így van. Hogyha mi az ő szerzeménye vagyunk, testvérek, akkor Jézus köztünk van, ebben a gyülekezetben is. Köztünk van, az ő szerzeménye vele van. Hogyha elmegyünk haza, mi az ő szerzeményei vagyunk, akiket vérével megvett magának, velünk van, személyenként is. És vele van, testvérek, az ő szerzeményével, az ő népével, a világ végezetéig, meg is ígérte nekik. Veletek vagyok, köztetek vagyok. Minden napon a világ végezetéig. És így van, testvérek, még az örökké valóságban is. Mert olvassuk a Bibliában a Jelenések könyve leírásait, és ott van Jézus, és körülött ott van az ő népe. Nem csak jeruzsálemi bevonulásakor volt körülötte az ő népe, hanem ma is körülötte van, és az örökké valóságban is körülötte lesz az ő népe. Mi nem barkákat ünneplünk, meg pálmaágakat, meg nem tudom, miket dörzsögetünk szét a tehénnek a homlokán. Mi Jézussal vagyunk. Jézussal vagyunk. jön az Úr, vele van szerzeménye, és azt mondja még róla végül a próféta, hogy ő úgy bánik az ő népével, mint ahogy a jó pásztor a juhaival. Egy csodálatos képet mond az Úristenről, azt mondja, hogy mint a pásztor nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat, ölében hordozza, és a szoptatósokat szelíden vezeti. Hát amit itt a próféta elmondott Jézusról, mi még nyilvánvalóban elmondjuk Jézusról. Jézus a jó pásztor, ő is mondta, én vagyok, hogy Jézus a jó pásztor. Aki az ő népével, az ő benne bízó emberekkel, akik őt szeretik, akik az ő szerzeményei, akikkel ott van, együtt van velük, ma is. Ezekkel az emberekkel úgy bánik, hogy a legjobb pásztor az ő juhocskáival. Azt mondja, hogy a jó pásztor táplálja a juhait, legelteti őket. Jézus megadja ma is az övéinek mindazt a testi, lelki dolgot, amire nekik szükségük van. Kirendeli nekik. Mondom azt a testi, anyagi javakat is, amikre itt a földön szükség, meg azokat a lelki javakat is, amikre nekünk szükségünk van. Azt mondja utána, hogy a jó pásztor ölbe veszi a bárányokat. Azok a kicsik. Tegnap, amikor jöttünk vissza Erdélyből, több nyunyáját áttereltek előttünk, és ott voltak a kicsik. Nagyon aranyosak voltak. És fehér juhocskák. És fekete foltok voltak a szemüknél, fülüknél. Egyik-másik nagyon szemrevaló volt. Ezeket a kis juhocskákat fölveszi, mondja az Ézsaiás, az Úr. Fölveszi a gyengélkedő, a szomorkodó, a bátortalan, a betegeskedő híveit, szeretteit. Jézus a karján tudja hordozni testvérek az öveit, hogyha ők olyan csetlő, botlók is, lemaradozó, ilyen-olyan hívő emberek. Ő nagyon kedves. Azt mondja utána, hogy a jó pásztor a szoptatós anyajuhokat óvatosan vezetgeti. A szoptatósokat szelíden vezeti. Az van benne, a szoptatós juhok, azok ugye meg vannak terhelve, és azok nem tudnak úgy mozogni meg. Azokat azt mondja, sokkal nagyobb odafigyeléssel, mert azok terhet hordoznak, megvan nekik a maguk dolga most. Nem kell őket hajszolni, űzni, mert úgyis meg vannak terhelve a maguk dolgával. A jó pásztor Jézus az övéit nem kínozza, nem terheli őket erejükön felül, nem kíván tőlük lehetetlen. És ahogy a jó pásztor biztos helyre vezeti a nyáját, védő kezeit, hogy így mondjam, körülöttük tartja, úgy Jézus az ő népét biztos helyre vezeti, és szüntelen védelmezi őket. Testvérek, jó dolog Jézus népe tagjának lenni. Az ő benne hívő, az ő dicsőítő emberek közé tartozni. Jó azok között lenni, ma is. Akiket ő az Isten, aki az Úr, a vérén szerzett meg magának, akik között ott van, és akikkel úgy bánik, ahogy bánik. Jó az ő népéhez tartozni. Jó Jézus népéhez tartozni, és őt magasztalni. Testvérek, ha most így összefoglalásképpen egymás mellé tesszük ezt az öt dolgot, amit elmondtam, akkor Jézus Krisztus tényleg úgy áll előttünk ma, mint aki először is, Isten. Úgy áll előttünk, mint aki Úr. Úgy áll előttünk, mint aki drága áron, vére, élete árán népet szerzett magának, és ezeket megszabadítja. Úgy áll előttünk Jézus, mint aki a népek között van, szüntelenül velük tartózkodik. És úgy áll előttünk, mint aki erről a népről úgy gondoskodik, mint egy jó pásztor, mint a legjobb pásztor az ő nyájáról, sőt, még annál is jobban. Mi őt ünnepeljük. Őt ünnepeljük virágvasárnapon. Most is őt dicsőítjük, őt magasztaljuk. Látjuk, hogy valami egészen különös, testvérek, az a fény, amit így Ézsaiás próféta rá irányít az Úrra, ami megváltónkra. Egészen különös, mert egyrészt úgy látjuk ebben a fényben Jézusnak a nagyságát. Ő Isten és Úr. És ugyanakkor, testvérek, látjuk, hogy nem egy kemény, nem egy ilyen diktatórikus uralkodó, hanem egy olyan valaki, aki az ő népét a vérén veszi meg, az élete árán veszi meg magának, utána ezzel a néppel együtt van az örökké valóságig, És ezt erről a népről úgy gondoskodik, ahogy a jó pásztor a nyájáról. Tehát az Úr Jézusnak a személyébe, testvérek, Ézsaiás szavai alapján látunk egy végtelen nagyságot, erőt, hatalmat, és ugyanakkor egy ugyancsak végtelen és leírhatatlan kedvességet, szeretetet, gyöngétséget. Nekünk ettől a Jézustól nem szabad félnünk, hanem a legbölcsebb dolog, testvéreim, ha azt tesszük, amit Jeruzsálembe tettek ugye a zsidók, amikor ment be és látták őt, akkor egyszerűen letették a ruháikat, nem csak a csacsira, hanem letették az útra a ruháikat, leszabdalták a pálmákat, azt leengedték, azt is eléterítették az útra, és dicsőítették őt, áldotta ki jön az Úrnak a nevébe. Mi is ezt tehetjük, testvérek. Azt, hogy elkezdjük Jézust imádni, elkezdjük előtte a hódolatot. Az, hogy a ruháinkat letesszük, azt nem kell, de az azt jelenti magyarul, hogy azt magunkat odaadjuk neki. Magunkat odaadjuk neki. Az eszünket, a kezünket, a lábunkat, az érzelmünket, az egész lényünket a rendelkezésére bocsátjuk. Ez jelenti a ruháknak a leterítése. Szánd oda magad Jézusnak, és áldjad őt. Üdvözöld őt nagy-nagy örömmel ezen a napon, mert megérdemli. Ő az Isten, ő az Úr, aki vérével szerzett népet magának. Aki népe között tartózkodik, és aki népéről gondoskodik, mint egy szerető pásztor a juhairól. Itt értjük meg azt, testvérek, végül, hogy a próféta a 9. versben miért mondja azt, hogy Sion és Jeruzsálem kegyesei, menjetek föl egy magas hegyre, és kiáltsatok erősen, bátran, félelem nélkül, és mondjátok azt, hogy ímhol az uratok, aki jön. Kiáltsátok ezt majd, mondja a próféta, 140 év múlva kellett ezt kiáltani. Amikor az Úr hozta vissza Babilonból a fogságba vitt júdainét. De amikor ezt kezdték kiáltani Júda és Jeruzsálem kegyesei Júda városai felé, akkor még ott semmi nem volt. Pusztaság volt, romok voltak, sakállok tanyáztak a romok között. Kiáltsátok ennek a pusztává lett országnak és a lakóhelyeinek, hogy jön az Úr, és vele jön az ő szerzeménye. Nekünk is, testvérek, hogy így mondjam, föl kell menni ma egy magas hegyre, jelképes értelemben, hogy nem tudunk magas hegyre menni, de mégis úgy ki kell állnunk, és bátran, minden gyávaság nélkül föl kell emelni a hangunkat, és Jézusról bizonyságot kell tennünk. Bele kell kiáltanunk az ő nevét ebbe a pusztaságá lett országba. Pusztaságába lett rokonságunkba. Lelki sivárságban élő. Széthulló családoknak a világába. Bele kell nekünk is kiáltani, ímhol jő a ti uratok. Nem barkákra van szükségetek. Hogy ide tűzzétek, oda tűzzétek, itt morzsoljátok, ott morzsoljátok. Jézusra van szükségetek. Testvérek, adjon nekünk az Úr tényleg egy nagy bátorságot és nagy erőt, hogy ne csak imádjuk Jézust, ezt is ő adja meg, hanem erősen és bátran bizonyságot tegyünk róla ennek a mostani emberiségnek, aki körülöttünk van. Szomszédainknak, családtagjainknak, rokonságunknak valahogy hirdessük ki Jézus nevét, aki Isten, aki Úr, aki vére árán, élete árán szerzett népet magának. Aki az öveivel van, és aki az öveit úgy gondozza, hogy legelteti őket, karjára gyűjti a szoptatósokat, vagy illetve a bárányokat, a szoptatósokat szelíden terelgeti, és vezeti őket az ő örök hazájuk felé. Hirdessük az Úr Jézus nevét, egytől egyig. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy a próféta által is már magadra mutattál, és aztán ma is magadra mutatsz a te prófétáid által. És köszönjük néked, hogy mindnyáj lehetünk a te prófétáid, akik reád mutatunk, akik téged hirdetünk meg ennek a mostani világnak, a mi környezetünknek. Urunk, szeretnénk mi rád mutató, téged meghirdető emberek lenni, akik Jézusban nem egy régi embert, nem egy nagy tanítót, nem egy nagy bölcset, nem egy erkölcsi példaképet, nem egy nagy embert látnak pusztán, hanem látják benned az Istent. Akik látják benned az Urat. Akik látják, hogy véreden szerezted meg népedet magadnak. Akik látják azt, hogy te a néped között vagy, és szüntelenül körükben tartózkodsz. És akik tapasztalják minden nap, hogy úgy bánsz velük, a te népeddel, mint ahogy a jó pásztor az ő nyájával. Urunk, segíts minket, hogy a te nevedet bátran hirdessük, és a te bizonyságtevőidnek találtassunk. Köszönjük néked, hogy nálunk helyezted el a te bizonyságtételedet. Segíts, Urunk, hogy ez a mi kezünkön nehogy elkallódjon, nehogy másodlagossá, harmadlagossá váljon. Hadd legyen ez fontos, hadd álljon ez az előtérben. Hadd lássuk szüntelen feladatunknak, hogy elmenjünk és hirdessük a te nevedet ennek a pusztasággá lett országnak. Köszönjük néked, hogy ezt a megbízatást adod nekünk, és köszönjük, hogy most csöndesen térdet és fejet is hajthatunk előtted, mint ahogy akkor ott Jeruzsálemben, ugyan hangosan, de mi most csöndben magunkban szeretnénk téged imádni. Szeretnénk hódolni előtted, szeretnénk odaadni neked az életünket, a szívünket, a lelkünket, egész valónkat. Kérünk, fogadj el bennünket, és kérünk, hogy add meg, hogy soha ki ne halljon a szívünkben a te áldásodnak a himnusza. Hadd dicsőítsünk, hadd magasztaljunk téged minden napon újra meg újra. Kérünk, hadd zengje énekünk, a te életünk, a te nevedet, a te hatalmas művedet. Hadd dicsőítsünk téged már itt a földön, és majd egyszer oda át is. Kérünk téged arra, hogy legyél most a következőkben a mi gyülekezetünkkel. Áld meg a nagyheti együttléteinket, alkalmainkat. Kérünk, készítsd el húsvét ünneplésünket. És ne engedd, hogy bármi kiszorítson téged a mi ünneplésünk középpontjából. Kérünk téged a beteg testvéreinkért, az otthon lévőkért, a kórházakban szenvedőkért. Légy közel hozzájuk, gyógyító, bűntörlő, megerősítő szereteteddel. Kérünk téged azokért, akik gyászolnak. Kérünk, hogy vigasztald meg és erősítsd meg az ő szíveiket. Köszönjük te néked, Urunk, hogy mindnyájan, kicsik és nagyok a te kezedben lehetünk. Kérünk, vezérelj bennünket, mint jó pásztorunk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Áldott, aki jön az Úrnak nevében. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, hirdetem azt, hogy jövő héten az alkalmainkat a kiadott rend szerint fogjuk megtartani. Szerdán, csütörtökön és nagypénteken 18 órakor lesz istentiszteletünk. Nagyszombaton 16 órakor lesz a nagyszombati áhítatunk, melyen szolgálnak a gyülekezet gyermekei, kisgyermekei is. Jöjjünk és hívogassunk másokat is. Tehát minden este 6 órakor lesz, de szombaton 4 órakor lesz az istentiszteletünk. Húsvét vasárnapján 9 órakor és 10:30-kor lesz istentisztelet, tehát két istentiszteletünk van a megszokott rend szerint, és húsvét hétfőn pedig csak 1:09 órakor. Mind a három istentiszteleten úrvacsora lesz. Hirdetem a testvéreknek, hogy holnap, azaz hétfőn a nyugdíjas kört, nyugdíjas délutánt megtartjuk, délután 14:30-kor. Szeretettel hívjuk a nyugdíjas testvéreket erre az alkalomra, asszonyokat is, de férfiakat is szeretettel várunk. Házasulandókat hirdetek, Muráti Balázs és Széchenyi Kata április 9-én 16 órakor kérik Isten áldását az ő házasságukra itt a templomunkban. Isten vigye teljesedésbe a házasulandók szent szándékát. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy Nagysolymosba mehetünk. Az ottani beszolgáló lelkipásztorral beszéltem az elmúlt héten, Kincses Kálmánnal, és teljes mértékben kész arra, hogy bennünket fogadjon. A faluban minden megtesznek, hogy minket ottan szeretettel fogadjanak, szállást készítenek nekünk, gondoskodnak mindenről, amiről kell, vagy lehet. Még az út programját szeretnénk majd egyeztetni, hogy pontosan mit is szeretnénk ott csinálni. De én kérem a testvéreket, hogy aki április 20-tól 24-ig, tehát egy hosszú hétvégére szeretne eljönni oda, az iratkozzon föl minél előbb, mert kellene látnunk, hogy hányan megyünk, pontosan hány emberre számítsanak az ottaniak is. Ezért kérem a testvéreket, hogy határozzanak minél előbb, és aztán iratkozzanak föl minél előbb a hirdető táblán elhelyezett papírra. Egyébként elmúlt héten evangelizációs hét volt Alsóboldogfalván, és az újszékei gyülekezetben, tehát esténként két gyülekezetben voltunk minden este, és nagy örömmel voltunk együtt. Örültek, hogy Magyarországról ment oda megint valaki, hát mondjuk már minket ismernek azért, de úgy örülnek mindig, ha innen megy oda valaki. Mondták, hogy mindenkit szeretettel várnak. Hallották, hogy némelyek nem mernek kimenni, mert félnek. Azt mondták, hogy számukra az anya ország, az akkor is anya ország marad, ha mostoha módon bánik velük, és ha mostohán bánik egy anya a gyermekével, azért nem az a válasz, hogy belerugunk az anyánkba, hanem továbbra is a legjobb, hogyha szeretettel várnak, fogadnak bennünket, és hát most is ezzel az indulattal fogadtak ott is, és hallgatták az ígét estéről estére. Szeretettel köszöntik a gyülekezetek az itteni testvéreket. Ezt most átadom. Érezzék mindnyájan, hogy gondolnak reánk, és szeretnek bennünket onnan. Végül azt hirdetem, testvérek, hogy kaptam egy meghívót a Szabó László Dél-Újszeged önkormányzati képviselőjétől, aki a Füvészkertben szervezett mára egy virágvasárnap, pálma vasárnap a Füvészkertben címmel egy ilyen rendezvényt. Délelőtt 9 órától délután 16 óráig tart. Óránként pálmalátogatás az Üvegházban Radvánszky Antal szakértő kalauzzal, 11 órától és 15 órától ismeretterjesztő előadás Simon András néprajzkutató Na virágvasárnap a magyar néphagyományban címmel, és a rendezvény ideje alatt szakképzett rajztanárnő a gyermekekkel pálmát, virágot rajzol, illetve foglalkozik ott kicsit velük. Hát mindenkit szeretettel vár a dr. Szabó László képviselő úr. Ha valaki ki tud menni oda ma, akkor menjen ki. Van ebből a papírból néhány darab, ez egy ilyen belépő jegyként szolgál, úgyhogy ha valakinek kell, akkor a kiáratnál majd fogok adni. Lehoztam már az irodába, ott van bent az asztalon, úgy tudom. De ha nincs valakinek, szerintem akkor is be fogják engedni oda. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket keressük elő, és ezzel válaszoljunk Isten igéjének hirdetésére a 397. énekünket, és ezt énekeljük első 3 versével, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. A 397. énekünk első verse így kezdődik: Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed!
Amen.
Áldás békességet kívánok!